Még mindig a határok húzásáról, illetve a nemetmondás képességéről, ennek a megtanulásáról beszélgetünk Katona Katalin pszichológussal, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ezt hogyan lehet egyébként megtanulni, hogyan lehet megtanulni nemet mondani, kicsiben kell kezdeni, kicsi helyzetekben kell gyakorolni?
Igen, én azt szoktam javasolni, hogy kezdjük ezt a nagyon stabil, nagyon megbízható kapcsolatainkban. Ha ez a barátság, akkor ott akár annyival is, hogy...
Családban.
Így van, ahogyha ott van, vagy akár a munkahelyünkön is. És amikor már van erről sikerélményünk, mert ugye nagyon sokszor ez a torzítás is bejön, ugye amiket mondtam, hogy nem fognak szeretni, mit fognak rólam gondolni, nemet mondunk, és kiderül, hogy semmi. Semmi nem változik a kapcsolatunk minőségében. Mondhatok
vagy a
nemet.
Munkahelyen megoldódik egy feladat akkor is, ha nemet
így van,
mondunk,
ugye ez egy külön
hogy nem
izgalmas...
most, csak később.
Igen, ez egy külön izgalmas dolog, ugye, hogy rájövünk arra, hogy nélkülözhetőek vagyunk. Én erre azt szoktam mondani, hogy amikor azzal, mint egy fenyegetnek minket, hogy itt mindenki pótolható, akkor azt átkeretezhetjük ugye a fejünkben, hogy oké, akkor ha mindenki pótolható, akkor valahol máshol akár engem is várnak, meg hát akkor tessék főnök itt a feladat, hogy akkor lehet az én munkámat, kitartásomat, tudásomat, tapasztalatomat akkor valahogy máshogy is pótolni. Szóval, hogy igen, a nemetmondással egyébként erről is szerezhetünk egy jó tapasztalatot, hogyha ugye elég stabilak vagyunk ahhoz, hogy kibírjuk, hogy az én képünk ettől nem sérül. Szóval érdemes ezeket olyan helyzetekben kipróbálni, ahol támaszkodhatunk egy ilyen támogatásra, ahol a leginkább azt gondoljuk, hogy ott el fogják fogadni a nemetmondást. Aztán ilyen húzás lehet az is, vagy egy ilyen jó támpont lehet az is, hogyha azt mondjuk egy helyzetben, ami nekünk nehéz nemet mondani, hogy egy kis időt kérünk. És akkor addig ez lehet akár tényleg egy csak annyi, hogy hú, várj, akkor belenézek a naptáromba.
Tehát, hogy bármit... Ezt szoktuk mondani, hogy aki időt nyer, életet nyer.
Igen, igen, és mennyire igaz ugye ebben a helyzetben is, hogy amíg egy picit visszanyugtatjuk magunkat, és ezeket a szorongató, frusztráló gondolatainkat, mit fog gondolni rólam, jaj, mi lesz velem, stb. Ezeket így el tudjuk, addigra lecsillapítjuk magunkban, akkor már sokkal stabilabban fogunk tudni nemet mondani. Mondhatunk olyanokat is, hogy egy előző kellemetlen tapasztalatom miatt én nem szeretnék ebben részt venni. Nem tartozunk ettől bővebb magyarázattal a többieknek. Azt is szoktam így javasolni, hogy azt tegyük világossá a másiknak, hogy nem az ő személyére mondok nemet, hanem tényleg, tehát ne arról legyen szó, hogy én veled nem megyek el ebédelni, hanem én nem tudok most elmenni ebédelni, vagy hogy ma nem szeretnék kimenni ebédelni. Tehát, hogy ne személyeskedjünk a másikkal, mert ugye a másik fejébe is beindulhatnak ilyen kognitív torzítások, és ezt egy picit megelőzhetjük, hogy ne kelljen nekünk magyarázkodni, hogy ő még akkor esetleg ebbe beleáll. Ugye nagyon fontos a saját szükségleteinknek a felismerése, és ezeknek a kommunikálása. És igen, ugye az asszertív kommunikáció, amit olyan nagyon sokszor elmondunk, hogy ez a saját érzéseimet, megélésemet merjem kommunikálni, tehát merjem azt mondani a másiknak, hogy amit te most mondtál, az bennem szomorúságot keltett. Ennek a szomorúságnak nyilván a kezelésért én leszek a felelős, de ezzel is, mint egy felhívom a másik figyelmét, hogy az ő viselkedésének van hatása. Azzal nekem nincs dolgom, hogy ő mit fog kezdeni ezzel a visszajelzéssel, vagy akár kritikával is, az az ő dolga, hogy akkor ő ezen most elgondolkodik, hogy erről egy konstruktív, egy előremutató beszélgetést kezdeményezünk, vagy ő hazamegy és leissza magát, vagy elmegy futni, vagy megbeszélni a pszichológusával, nekem ezzel nincsen dolgom, nincsen felelősségem ebben a témában, én a saját érzéseimért tartozok felelősséggel. Ilyen szempontból a jól létemért is. Ugye, amit mondtam is, hogy a határaimnak a megtartása, az egyben azt is jelenti, hogy az én nyugalmam, a türelmem, a kitartásom, egyáltalán az, hogy jókedvű legyek, gyakorlatilag a határaim védelmével is garantálni tudom.
Most nyilván az is nagyon fontos, hogy a határsértőt felismerjük, de milyen jellemző tünetek, vagy milyen jellemző cselekedetek azok, amik miatt kiderül, hogy itt egy szándékos, erőszakos viselkedés van, vagy valaki csak segítséget akar kérni tőlem. Tehát ez nem mindegy, hogy valaki ezt miért teszi.
Ahogy mondtam korábban is, én azt gondolom, hogy a saját érzéseinket kell figyelni egy ilyen helyzetben. Ugye korábban a szorongásos tüneteknél erről beszéltünk is, hogy olyan távolinak tűnik az adott helyzettől az érzés, és mégis ugyanazt váltja ki bennem, mint nem tudom, 30 évvel ezelőtt mondjuk egy szakításnak az élménye. Ezekben a helyzetekben is ezt érdemes megfigyelni, hogy ahogy ő kéri, ahogy ő szinte ilyen lerázhatatlanul tapad a helyzetre, kizökkenthetetlen ebből. Nagyon mondjuk ki gyakorlatilag, hogy egy ilyen agresszív nyomulás van benne. Egyfajta önzőséget látunk ugye az ő közeledésében. Ezek nyilván már egy kicsit ugye egy a szélsőség felé mutatnak, vagy mártírkodik, ugye? Jó, nem baj, akkor majd én megcsinálom. Persze, nem baj, majd én bent maradok, és akkor felkelti a bűntudatot bennünk. Tehát mindig valamilyen rossz érzés jár mellette, kontrollt vesztek a helyzet fölött. Rábólintok arra, amit ő kér, és mikor megyek vissza a, nem tudom, a kis irodámba, akkor így fogom a fejemet, hogy de most ezt én miért csináltam? Hogy én kerülök kellemetlen helyzetbe, mert meg kell magyarázni a családomnak, a barátaimnak, hogy mégsem leszek ott azon az összejövetelen, és ez nekem kellemetlen. Hogy tehetetlenséget élek meg a helyzetben. Hogy akár már szinte kívülről látom magam, hogy közelít felém, és én már így bújok el, próbálok akár fizikálisan is távol kerülni tőle, csak ne kelljen, mert tudom, hogy nem fogok tudni nemet mondani. És ugye ezt pszichológussal ugye fel lehet tárni ennek az okát, mert ez nem egyszerűen annyi, hogy jó, akkor nemet kell mondani, mert ugye ezt a sok-sok rossz érzést, amiről itt beszéltünk korábban, ezeket a hiedelmeket, ezeket a tévhiteket, ezeket felül kell írni. És ezek az emberek gyakorlatilag manipulálnak minket, a bűntudatunkra, a lelki furdalásunkra, a segítőkészségünkre játszanak, leginkább arra, ugye nagyon sokáig fenntartható ez, hogy én ettől érezzem magam jó embernek, hogy én nem mondok neki nemet. De egy idő után ugye ez az állandó leigázottság, vagy akár egy, ugye ennek a finomabb formája az önfeláldozás, hogy ez már egy ilyen nyomasztóvá válik saját magam szemére, ezt az érzést kell figyelni.
Arról beszéltünk eddig, hogy meg kell tanulnunk nemet mondani, akár felnőtt korunkban, hogyha ezt nem tettük meg korábban, de a másik oldala a kérdésnek az, hogy milyen felelősségünk van akár szülőként, felnőttként abban, hogy a gyerekeinket megtanítsuk erre, és ebben mi segíthet, tehát mit kell mondanunk a gyerekünknek ahhoz, hogy ő később felnőttként ne kerüljön ilyen helyzetbe.
Azt gondolom, hogy most a köztudatban, ugye mivel én főként szexuális zavarokkal foglalkozok, de hogy ennek kapcsán ugye nagyon sokszor szó esik a gyerekek kapcsán ugye a testhatároknak a védelméről, a bugyi szabályról, az idegenekkel való kommunikációról, tehát ilyen szempontból legalább egy témában nagyon komolyan vesszük azt, hogy a gyerekeknek tanítsuk meg, hogy nem mindenkivel lehet mindent megcsinálni, nem.
Hát hogyan mondjanak nemet?
Így van, gyakorlatilag ebben a helyzetben ez van benne. Úgyhogy egy téren már elindul. Én azt gondolom, hogy fontos azt is kommunikálni az ő irányukban, hogy lehet a szülőknek is nemet mondani. Mert ugye a gyerekeknek a mondjuk úgy, hogy az elsődleges ilyen tekintélyszemélyek, azok ugye a szülők, akikre ő még nagyon sok ugye felnéz, nem kérdőjelezi meg, hogy amit apa meg anya mond, az akkor tényleg úgy valós. De hogy ismerjük el akár a hibáinkat, a hiányosságainkat előttük, hogy néha ő is hozhasson döntést, nyilván a korának megfelelően mondhassa azt, hogy akkor ő most a piros vagy a kék ruhát fogja felvenni. Hogy neki lehessen véleménye dolgokról, ezeket ne akarjuk mindenáron a mi felnőtt, nagyon összetett gondolkodásunkkal megmagyarázni neki, hogy higgyel, hogy nem az lesz a jó döntés. Hagyjuk néha hibázni, hogy ezt ő is megtanulhassa, hogy oké, ez az ő felelőssége volt, ez az ő döntése volt, ezt most neki kell elcipelni, és akkor ezt szépen ugye segítenünk kell nekik az ezzel kapcsolatos érzelmeknek a feldolgozását. Itt is ugye fontos ez is, hogy ő neki szabad legyen haragudni, szabad legyen szomorúnak lenni, és ezeket így nagyon, ma már rengeteg nagyon jó gyerekkönyv van, ami akár a szülőknek is ugye ezeket érdemes nekik először elolvasni, és saját maguknak is ezeket az abban javasolt taktikákat, mondatokat elkezdeni alkalmazni. Szóval, hogy a gyerek mondhasson nemet nekünk, szülőknek is, és ezt az életkorának megfelelően ugye mindig beépíteni az ő kis gondolkodásukba, és ez nem csak a szexualitás terén, hanem gyakorlatilag bármely témában. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol azért be kell lépni, és nem tudom, tehát nem bízhatjuk a gyerekre, hogy elmegy-e iskolába vagy sem. Vagy hogy egy sportfoglalkozásra ugye, hogy akkor ott meg kell beszélni, hogy ő miért nem akar tovább menni. Tényleg van-e ennek egy olyan oka, ami miatt ő azt mondja, hogy ezt képtelen tovább elviselni, vagy esetleg csak egy kis pihenőre vágyik. Tehát, hogy ilyenkor a tanácsainkkal, a saját meglátásainkkal őket segíthetjük, de hogy vegyük is komolyan azt, amikor ő nemet mond, azon gondolkodjunk el, és próbáljuk megérteni ennek az okát.
Hát és a példamutatás, ami még nem került szóba, hogyha azt látják, hogy bizonyos kellemetlen helyzetekben képesek vagyunk nemet mondani, ezt ők ugyanúgy megtanulják, és talán később kamatoztatni is tudják.
Rengeteg kliensem van, akik azt mondják, hogy ők nem látták a szüleiket veszekedni, vitatkozni, mert hogy vagy egyáltalán nem volt, vagy ugye titkolták a szülők ezeket. Valamikor ezeket ugye javasolták is, hogy ez így történjen.
Ez a ne a gyerek előtt.
Így van, ne a gyerek előtt, és azt gondolom, hogy amíg ez egy konstruktív vita, tehát hogy amíg azt látjuk, hogy ott van egy valós probléma, és a valós problémának lesz egy valós megoldása, és mindezt megfelelő civilizált eszközökkel tudjuk megtenni, akkor nem probléma az, ha ezt a gyerek látja. Mert ugye, ahogy mondtam, és a kommunikáció az nem csak arra van, hogy kapcsolódjunk, hanem azzal azt is kifejezzük, hogy én ki vagyok. És az én ki vagyokban benne van az is, hogy nem mindig értek egyet a másikkal. Hogy nekem, hogy én értem, hogy neked van egy véleményed, de van nekem is. És a kettő eltérhet egymástól. Ugye ezekben a kisebb-nagyobb otthoni feszültségekben a gyerek akár ezt is megtanulhatja, de hát legyünk őszinték, hogy ezért ők a saját kis gyerekbarátságaikban is ugye lemeccselik ezt egymás között, hogy akkor most várat építünk, vagy fogócskázni fogunk, és akkor ők abban is már elkezdik megtapasztalni, hogy nem egyezik a véleményünk. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ezek a kisebb konfliktusok, amik nem ijesztik meg a gyereket, ezek vállalhatóak ő előttük is. Fontos az is, hogy a gyerek ugye így az életkorának megfelelően lássa akár ezt is, hogy apa nemet mondott a munkára, anya nemet mondott a nem tudom a túlórára, mert ha a gyerek azt tapasztalja meg, hogy mindig csak rámondanak nemet, hogy ott lennék a meccseden, de hát dolgoznom kell, akkor a gyerek itt is megtanulja, hogy nemet lehet mondani, de hogy mindig az lesz a tanulsága, hogy ő rámondanak nemet, ő nem elég fontos, ő nem elég értékes, érdekes ahhoz, hogy őre végre igent mondjanak.
Tehát iszonyatosan nagy hangsúlya van, hogy milyen helyzetben mondunk nemet, de hogyha a mai beszélgetés zárnunk kell, akkor azért azt gondolom, hogy túlsúlyban inkább az van, hogy ér nemet mondani.
Abszolút.
Csak nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt, és ebben a pszichológus segíthet.
Így van, ezeket érdemes, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez neki nehézség és feszültség, és nem megy már egyedül, és sokkal inkább szenved már ezekben a helyzetekben, akkor mindenképp érdemes. Én tényleg azt tudom mondani, hogy a saját belső erőforrásait egy kicsit megerősíteni, hiszen azért, amikor már kialakul a gondolat, hogy azért ez nekem nem komfortos, azért ott már az a kis csíra ott megvan a lelkében, hogy ez az éreztő nem akarja már így elviselni. És ebben meg lehet őt támogatni, hogy ismerje fel, hogy ő valójában mire vágyna, és ezt képes legyen képviselni, és higgy el azt magáról, hogy neki joga van ezekhez az érzésekhez, ehhez az autonómiához, ehhez a különbözőséghez, ami addig egy bármilyen, akár párkapcsolati, akár munkahelyi környezetben így el volt nyomva.
Legyen akkor mára ez a végszó. Kata, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Katona Katalin pszichológus, munka és szervezet pszichológus, egyben szexuál pszichológus volt ma a vendégem. És ez volt ma a Woman Power Portré keret nélkül. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, tudjátok, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 0636980980-as számra is, a műsort pedig visszahallgathatjátok hamarosan a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!